Ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin. Tehát Skladányi Andrással beszélgettek, és azt mondtam, hogy ugye van ez a könyv, ami most megjelent, a Fülétől a Farkáig, a belsőségekről, de neked azért a gasztrokönyvekben is háttered van, illetve ebben a szakmában is dolgozol. Menjünk vissza az elejére, mert ha jól emlékszem, akkor neked nem ilyen jellegű végzettséged vagy tanulmányaid vannak, ugye? Te máshonnan érkeztél.
Teljesen más. Eleve én egy zenész családban nőttem föl, tehát egészen kisgyerekkorom óta zenélek, ugye van egy ilyen zenész életem, ami most már lassan 40 éve, de 35 éve aktívan zenélek is, és egyébként pedig a végzettségemet tekintve angol nyelvtanár vagyok, milyen értelmiségi család, mindenki tanár volt és zenész. És én ebben a szakmában is dolgoztam, 10 évig tanítottam középiskolában angol nyelvet, amíg egyszer csak teljesen meg nem bolondultam, és el nem kezdett vonzani a gasztronómia ellenállhatatlanul.
De hogyan? Tehát mi volt a kiindító pont?
A kiindító pont az én számomra az egészen jól meghatározható, ez a Molnár B. Tamás és a Bittera Dóra cikksorozata volt a Magyar Nemzetben. Nem vagyok egyedül azzal ezzel a dologgal, gondolom, a szakmában. Számomra az ilyen reveláció volt, amit ott olvastam, tehát hogy nagyon új távlatokat nyitott meg az a számomra. Ezen kívül most nem csak tehát a kulináris része volt az, ami engem rendkívül megfogott, hanem az a elképesztően elegáns stílus is, ahogy írtak. Tehát ott volt egy jó értelembe vett ilyen bölcsész szemlélet is azokban az írásokban. Nagyon szépen írnak a mai napig rendkívüli módon nagyon jó stílusban írnak. És akkor ez a dolog, ez ugye azzal járt, hogy akkor mindig várta az ember két hetente, hogy megjelenjen az a cikk, és akkor nagyon örült. Aztán ezen a cikk sorozaton keresztül összeismerkedtem a Molnár B. Tamással, és akkor ők akkor indítottak egy gasztró sorozatot, egy ilyen csúcs gasztronómiai sorozatot az Alexandra kiadóval. Nagyon jó minőségű angol nyelvi szakácskönyveket fordítottak le magyarra, és én akkor, mivel korábban dolgoztam fordítóként is, akkor én is része lettem ennek a fordítói csapatnak, és akkor így kezdődött a bevonódás. Ez volt 2007-ben, azóta körülbelül 30 szakácskönyvet lefordítottam több kiadónak, és akkor ezzel párhuzamosan pedig az volt, hogy az akkori gasztronómiai megújulás, aminek a Tamásik voltak a vezéregyénességei, akkor ehhez kapcsolódtak bizonyos éttermek is, amik szintén ilyen zászlós hajók voltak, mint például Csalogány 26, ami azóta sajnálatos módon megszűnt, de én azt vettem egy nagy levegőt, és bementem a Pető Balázs séfhez, hogy
itt akarok dolgozni.
De hát azt talán így nem mondtam az elején, de azt mondtam neki, hogy engem ez nagyon érdekel, és akkor nagyon sokat olvastam róluk, meg ugye emlegették őket itt-ott, és akkor leült velem, beszélgetett, nagyon nyitott volt, és aztán így bejárkáltam oda, ahol egyébként meg is ismerkedtem egy pár olyan szakáccsal, akik később saját jogon is szuper karriert futottak be. Szóval így kezdődött ez az egész.
Okay, ez érthető a bevonódás, mert hogyha az ember már csak valamilyen affinitása van erre, mondjuk, és szereti a hátterét is a dolgoknak megnézni, a történetét, mindig van egy jó sztori.
Van.
És van egy csomó olyan dolog, legalábbis az én tapasztalatomból, hogy olyan ital, vagy olyan étel, vagy olyan alapanyag, amiben a sztori ugyanúgy megfogja az embert, mint a, lehet, hogy jobban megfogja, mint az íze annak az italnak, vagy ételnek, és akkor kicsit így rááll jobban. Valamit lesajnált az ember korábban, de utána nézett, és kiderült, hogy hú, hát azért ez sokkal érdekesebb dolog, annál aztán már nem is sajnálja úgy le, tehát így nő az ázsiója ennek. Szóval ezt abszolút érthető, de hogy jött ez a konyhamészárosság, mint olyan?
Ez úgy jött, egyébként ennek is megvan a pontos időpontja, hogy mikor kezdődött, de most eszembe jutott egy másik sztori, hogy mikor még fiatalabbak voltunk, az egyik cimboránknak, a családjuknak volt bárány, vagy ilyen birkatanyájuk, és akkor tartottak állatokat, azokat vágták, meg minden, és akkor néha, amikor házi buli volt, akkor hozott egy pár birkacombat, és akkor azokat megfőztük, és akkor tudom, hogy így próbálkoztunk így csontozni meg minden, amit én egyébként így tökre élveztem akkor is. Aztán amikor a Csalogány 26-ban járkáltam be, és itt egy pár hónapig dolgoztam ott, akkor ott már lehetett komolyabb feladatokat is csinálni, mit tudom, mondjuk jöttek az egész bárányok, és akkor azokba így besegíteni a csontozásba. De igazándiból ez akkor indult el, amikor 2010-ben, mikor meglátogattam egyszer a Huszár Krisztiánt a Mák Bisztróba, akkoriban nyitották, és én vele még a Csalogányba ismerkedtem össze, és akkor elmentem megnézni, hogy milyen ez az új helyük, és kb. 10 perc után mondta, hogy nem akarok-e dolgozni, mert neki kell ember. És én akkor mondtam, hogy de, mert úgyis munkát keresek, és akkor mondta, hogy fölvesz 3 napra, én leszek az ő jobb keze, vagy akármicsoda, és akkor én háttéremberként csinálom azokat a dolgokat, amire neki már nincs ideje. Ezekbe beletartozott az, hogy odahoztak egészbe bárányokat, kismalacokat, halakat, meg minden, és akkor ő mindent szépen megmutatott, én meg szépen mindent megtanultam mellette, és akkor elindult egy ilyen konyhamészárosi történet, ami aztán ugye idővel lett belőle egy ilyen önállósodás, mármint úgy értem, hogy elkezdtem saját magamat is képezni. Az interneten, YouTube-on videókat néztem, de ilyen végtelen számút, és akkor ezeket a technikákat, a technológiákat, bontások, hogyan lesz minél szebb, hogyan lehet dolgokat úgy megcsinálni, hogy elegánsabban tálhatók, ezeket aztán én bevittem az étterembe, és akkor ott ezek ilyen közkincsé váltak.
Nem nagyon volt erre ilyen kiélezett, vagy erre kihegyezett oktatás Magyarországon? Nyilván van mészáros, vagy ilyesmi,
volt,
ennyire specializált.
Nincs, ez megszűnt, ez a konyhamészáros képzés, nincs ilyen fajta képzés. Ugye azt szokták kérdezni, hogy akkor a hentes és a konyhamészáros között mi a különbség, hogyha erről beszéltek egy kicsit, ugye az van, hogy a mondjuk ilyen húsipari dolgozó vagy hentes, nyilván vannak különböző rangsorok, ugye amit az ember elmegy a henteshez, és akkor megveszi a húst, kap egy darab húst, mondjuk nézzük azt, hogy vesz egy egész csirkét a baromfiboltból, vagy vesz egy darab csontos lapockát, vagy ilyesmit. A konyhamészáros az azt csinálja, hogy ezeket a húsrészeket, vagy ezeket az egész nagyobb húsokat, ezeket szét tudja bontani még olyan részekre, ami külön-külön is értékelhetők, esetleg más az elkészülési idejük, más milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. De a konyhamészáros azt tudja, hogy az hogyan kell szépen kicsontozni egy egész csirkét úgy, hogy utána az ilyen nagyon elegánsan prezentál.
Egyben maradjon. Ja, erről én is láttam videót, de megmondom őszintén, nem kíséreltem meg reprodukálni, mert úgy nézett ki, hogy végén van egy bűvésztrükk, amikor a pacák benyúl, kihúzza az összes csontot, és a csirke ott marad.
Én például az egyik ilyen, amit nagyon sokat csináltunk, az, hogy a fűrjet hogy lehet úgy kicsontozni. Egészben kicsi madárka egyébként, hogy tulajdonképpen kést ne kelljen használni, hogy a bőre mindenhol érintetlen maradjon, ne legyen lyukas, és akkor utána sokkal szebben prezentálható tányéron. Ugye az, hogy az ember, hogy jaj, de szép, milyen egész fűrj, akár meg lehet tölteni, stb. Csak éppen amikor elkezdi enni, akkor csodálkozik rá, hogy ja, hogy az ennyire jól ehető, mert hogy nincs benne egy fia csont sem. És akkor ezek a dolgok, ezek azok, amiket egy konyhamészáros, egy éttermi konyhán végez. De azok, hogyha az ilyen bontás, ilyen finom műveleteket, ezeken kívül ugye az, hogy hártyázások, inazások, amitől mind-mind szebb lesz az adott hús. De mondom, azt tudnám mondani, hogy ez egy ilyen hentes értelmiségi.
Hentes értelmiségi. Igen. Ez nagyon jó, ezt tőled hallottam először, úgyhogy ezt meg is tartom. Folytassuk innen, maradjatok velünk, Skladányi Andrással beszélgetek, a most megjelent Fülétől a farkáig, a hazai és nemzetközi ételek belsőségekből könyv kapcsán.